Nincsen PPT-m, köszönöm szépen én is a lehetőséget, és el is kezdem előadásomat. Ez egy jóval hosszabb szöveg, amelyet itt megírtam, de ezt nem fogom felolvasni, hanem ebből összehoztam egy 20 perces rövidített anyagot, és majd utalni fogok ki kihagyott részekre. És akkor meg is kezdem. Pogány József, Petőfi Sándor és Szegedi István. Az irodalomkritika és a könyvismertetés, mint a vasárnapi újság megmentésének eszközei a Magyarországi Tanácsköztársaság idején, tehát ez nem az egész 19-es évről fog szólni. 1919. március 20 eseményeiről Forró Hamu című emlékiratában beszámolva Szélpál Árpád azt írta, hogy idézem, este a Centrál Kávéházban komora hangulat. A Nyugat asztalától hozták a hírt, hogy a Nyugat flegmatikus konzervatív Schöpflin, aki eddig hallani sem akart a kommunizmusról, az előbb mindenki füle hallatára kijelentette, hogy az Antant megveszett, és ő ezerszer inkább vállalja a kommunizmust, mint az ország megcsonkítását, eddig az idézet. Schöpflin aladárnak azonban néhány napon belül nem csak azzal kellett szembesülnie, hogy a március 21-én létrejött Magyarországi Tanácsköztársaság irányítói nem vállalják a küzdelmet az ország területi integritásáért, hanem a kiépülő diktatúra intézkedéseivel is. Bár április 1-jei a vasárnapi újság szerkesztőjeként legifjabb Szász Károlyhoz írott levelében azt állította, hogy ő fogalmazott terror alatt élnek, működnek, és meghatározta a folyóirat közreadóinak aktuális feladatát is. Lapunkat úgyis a beszüntetés veszedelme fenyegeti, amint fogalmazott, és minden gyanút keltő mozdulat csak siettetné ezt. Most azt tartjuk kötelességünknek, hogy a magyar kultúrának ezt a régi, tisztes orgánumát igyekezzünk megmenteni a jobb idők számára. Eddig az idézet, hogy az új rendszer döntéshozói azonban 19 tavaszán még nem tervezték sem szerkesztői tevékenységének, sem a lap megjelentetésének a leállítását. Tehát a vasárnapi újság egyelőre még működött, ekkor átalakításokra került sor a lapnál, erről azonban most részletesen időhiányában nem fog beszélni, ha kell a vitában tudok róla beszélni, és hát a megírt szövegben benne lesz. Egy dolog azonban fontos, hogy több nem baloldali szellemiségű lappal együtt, napi lappal és folyóirattal együtt egyelőre nem szüntették meg. És itt azért arra kell utalni, hogy ám abban, hogy nem is kevés, még a diktatúra kikiáltása előtt indult, eredendően nem baloldali szellemiségű lap továbbra is megjelenhetett, minden bizonnyal azok a szempontok is érvényesültek, amelyeket a sajtóügyeivel foglalkozó szervezet elnöke, Göndör Ferenc a szervezet egyik bizottságának április 15-i ülésén, annak jegyzőkönyve szerint eként fogalmazott meg, a polgári lapok megszüntetése ügyében az a nézet, hogy sok millió befektetés kell ahhoz, hogy olyan propaganda orgánumokat tudjunk teremteni, mint amilyenek a jól bevált szervezettel bíró polgári lapok. Sőt, sokkal inkább lehet a meglevő régi lapok címei alatt propagálni az új eszméket, mint hogyha az olvasó közönség nagy részének új lapokat akarunk adni, és valóban az átalakítások, változtatások nyomán a vasárnapi újságban meg is jelentek bizonyos cikkekben a rendszernek az eszméi. És a képanyagban is, ezekre is vannak példáim, de ezekben szintén most nem fogom időhiányában elmondani, úgyhogy itt egy sajátos kettősség érvényesült, mert ugye miközben ezek a szövegek és képek megjelentek, és ekként a lap a diktatúrának a propaganda eszközeként is működött, másfelől ezeknek a közététele valamilyen módon elősegítette a lap megmentését is. És ez a sajátos kettőség érvényesülhetett a folyóirat hasábjain ekkoriban közreadott irodalomkritikák és könyvismertetések esetében is. Így ezek egy része baloldali, nem egy esetben a Tanácsköztársaság irányításában fontos szerepet játszó alkotó művével foglalkozott, akár annak színházi bemutatója kapcsán is. A lap április 27-i számának színház rovatában látott napvilágot Schöpflin Aladár kritikája, az írók tanácsában, majd az állami támogatásban részesítendő írók kataszterét összeállító bizottságban is résztvevő Barta Lajosnak a Vígszínházban bemutatott a Sötét Ház című színdarabjának előadásáról. Az írás nem csak az előadással, hanem a szerzővel, művének történetével, magával a drámával, sőt hatásával is foglalkozott. 1. Schöpflin szerint Barta, idézem, ez a magvas és erős lendületű író. Pályája első lépése óta a szociális igazságtalanságnak volt az írója, az egy révész Bélán kívül senkinek munkájában nem szólalt meg oly erősen és nyomatékosan az elnyomott tömegek jajkiáltása, vágyódása a megváltás után és a forradalmi indulata, mint az övében, eddig az idézet. A mű történetének rövid ismertetésében pedig helyet kapott a forradalmak előtti időszak viszonyának virálata is. Újabb idézet. Új darabja a Sötét Ház még a háború alatt, a múlt év eleje táján készült, de akkor természetesen nem volt előadható. Nem akadt színház, amely színre hozatalára vállalkozni mert volna. Most átdolgozva végre színre került eddig az idézet, az utóbbi mondatban a végre szó azt juttathatta kifejezésre, hogy a dráma olyan mű, amelyet érdemes előadni, tehát értékes alkotás. A kritikus a továbbiakban összegzően azt állította róla, hogy az, ahogy ő fogalmazott, a proletár nyomor legégetőbb sebeit mutatja meg egy összesűrített képben, eddig az idézet, a színdarab, illetve előadása legalábbis remélt hatásáról, pedig ez olvasható a szövegben, a főszereplő, egy újabb idézet, ez a fogságból hazatért katona nem csak a darab lelkiismeretét jelenti, hanem az íróét és a nézőjét is. Benne érik cselekvésig az a tiltakozás, amely a társadalmi igazságtalanság rikító bűneinek látára fellázít mindenkit, akiben emberséges érzület van. A diktatúra eszmevilágával tehát összhangban volt Barta értékelése, a forradalmak előtti állapotok kárhoztatása, a darab ismertetése, bár sokfény tett kisebb bíráló észrevételt is, és a hatásáról írottak is. Mindezek értékét a kortársak köztük Barta Lajos számára is növelhette, hogy a széles körben elismert kritikus nevével tette közzé írását, ekként is érzékeltetve a Sötét Ház, illetve előadásának jelentőségét. Ugyancsak Söpfén Aladár adott közze kritikát Pogány József, külügyi népbiztos, Napóleon című drámájának nemzeti színházi előadásáról a Vasárnapi Újság május 25-i számának irodalom és művészet rovatába. A színdarabról írva a kritikus szemmel láthatóan igyekezett ügyelni a méltató és a bíráló megállapítások egyensúlyára. A műalap gondolatáról azt állított, hogy idézem, nagyon érdekes gondolat ez. Igazi íróra vall, és igazi íróra vall a mód is, ahogy Pogány felállítja eddig az idézet. A darab egyes részletevével kapcsolatban azonban több bíráló észrevételt is tett. Így például szerint az első felvonás, idézem, jól van megfogva, de több meggondolással, mint megérzéssel kidolgozva, nagyon is apróra részletezve indokol, szinte kipreparálja Napóleonon a problémát, a motivumokat nem vonja össze, külön-külön fejti ki, mint egy paragrafusonként, és ezzel a felvonás túl hosszúra nyúlik. Eddig az idézet, a mű ismertetésének lezárásába viszont ismét több pozitív értékelés is bekerült. Idézem, elgondolkodva is impresszionáltam, bár kissé fáradta jövünk ki a színházból. Komoly dologban vettünk részt. Komoly gondolkodó és elmés író mutatta meg magát előttünk, eddig az idézet. Az írás egészének értékét pedig ez esetben is növelte, hogy szerzője saját nevével tette közé azt. A bíráló megállapítások ugyanakkor alkalmasak lehettek arra, hogy a Vasárnapi Újságnak a rendszerrel nem szimpatizáló olvasói felé jelezzék, a lap nem kritikátlan kiszolgálója a Tanácsköztársaságnak, igyekszik megőrizni és érvényesíteni még korábban kialakított értékrendjét. Ez pedig elősegíthette az olvasótábor megközelését, ami az adott viszonyok között szintén a folyóirat megmentéséhez járulhatott hozzá, persze ha más elként is, más eljárásokkal is, mint a hivatalos elvárásoknak, értékrendszernek való megfelelés. Az újság megmentését a Tanácsköztársaság illetékesének retorzióitól segíthette elő az olyan művek ismertetése is, amelyeknél a kiemelkedő jelentőségű szerzőt a diktatúra közvéleményformálói maguk is rendkívül pozitívan értékelték. Így került sor a rendszer panteonjában fontos figurának számító Petőfi Sándor verses kötetének rövid ismertetésére a folyóirat március 23-ai számának irodalom és művészet rovatában. Valamint Rubinyi Mózes Ibzáról szóló könyvének nem csak kis terjedelmű bemutatására a március 30-ai szám irodalom és művészet rovatában, hanem hirdetéseire is a Vasárnapi Újság reklámai között több számban is. Ezek szerint a könyv, idézem, hézagpótló mű nélkülözhetetlen minden modern gondolkodású ember könyvtárában. Az új rendszer eszménynek terjesztői által kiemelkedőnek tekintett alkotóval foglalkozó munkának hézagpótlóként ajánlása a modern gondolkodású emberek számára így megfelelhetett a hivatalosság elvárásainak. Aztán A Vasárnap újság megmentését segíthette elő az is, hogy egyes művek ismertetéseinél a közreadók kimutattak valamiféle forradalmiságot azokban, így is igyekezve hozzákapcsolni azokat, illetve az újságban róluk megjelent értékeléseket a fennálló rendszer valós, vagy olykor talán csak vélt elvárásaihoz. A május 18-ai lapszám irodalom és művészet rovatában Rényi Edit verseiről jelent meg rövid ismertetés, amelynek szerzője címének megadásával is foglalkozott a Forradalom előestéjén című költeménnyel. A vasárnapi újság megmentését a diktatúra döntéshozóinak valamilyen ellene alkalmazott intézkedéseitől az az eljárás is elősegíthette, hogy a folyóirat hasábjaink közé tett ismertetésekben nem egyszer helyet kapott a már letűnt társadalmi rendszerek különféle jelenségeinek határozott elítélése, amint ez már Söpfin Aladárnak a Sötét Házról közé tett idézett írásában is megfigyelhető volt. Itt még van két példa, ez majd benne lesz a végleges szövegben. Aztán a folyóiratban mindezek mellett megjelentek olyan könyvismertetések is, amelyek a lap ismeretterjesztő voltának megfelelően valamilyen népszerűsítő tudományos munkára hívták fel a figyelmet, amivel a közreadók jelezhették úgymond hasznosságukat, akár a diktatúra közvéleményformálói, akár a rendszerrel nem szimpatizáló olvasók felé, ekként is elősegítendő a vasárnapi újság megmentését. A március 23-ai lapszám irodalom és művészet rovatában kapott helyet rövid ismertetés Charles Robert Gibson a Modern gyáripar című kötetéről, amely szerint idézem. Ebben a könyvben olvashatja a magyar közönség először a mai gyáripar teljes és részletes leírását. Eddig az idézet további példák majd a végleges szólott változatban. Ám nem csak könyvismertetések közreadása, hanem ilyen anyag elhagyása is elősegíthette a vasárnap újság megmentését. A lap március 30-ai számában jelent meg új szenzációs könyv értékeléssel dr. Bokor Ervin Menekülés a szibériai fogságból, Japánon és Anglián keresztül. Két magyar tiszt viszontagságai című első világháborús visszaemlékezésének reklámja, amely szerint, idézem, a szerző egy Verne regényt megszígyenítő érdekességgel mondja el szibériai hadifogságának s onnan kalandos menekülésének történetét. A hirdetésből kiderül, hogy a művet a Franklin Társulat jelentette meg, ami kiadói önreklám volt, ez ugye a vasárnapi újság történetében nem egyszer előfordult. A további lapszámokban azonban már nem került be a könyvreklámja, feltehetőleg azért, mert az újság közreadói összhangban az idézett április 1-i Söpfin levélben megfogalmazottakkal nem akarták, hogy a hazafias német barát visszaemlékezés népszerűsítésével kiváltsák a diktatúra közvélemény formálóinak valamiféle retorzióját. A tanácskötésre idején persze megjelentek a vasárnapi újság hasábjaim olyan ismertetések is, amelyeknél sem a mű, sem a róla közzétett szöveg nem illeszkedett valamiképpen a diktatúra eszmerendszeréhez, de nem is támadta a fennálló viszonyokat, így a címemben is említett Szegedi István Gyöngyvirág című verses kötetéről a május 4-i szám irodalom és művészet rovatában, végleges írott változatban majd még több ilyen lesz. Azt kell tudni, hogy a vasárnapi újság megjelent a diktatúra idején egy ideig, ám az utolsó július 6-ai szám volt, és utána hivatalosan szüneteltették a lapot. Ami ugye azt jelenti, hogy nem tiltották be, se a papírhiányra hivatkozva szüneteltették a megjelentetést, amelyben ugye elvileg benne volt az, hogyha lesz elegendő papír, akkor ezt újra fogják indítani. Ellentétben ugye más lapokkal, amelyeket kifejezetten betiltottak, de a diktatúra idején nem indították aztán újra, és a lap csak ősszel már a diktatúra bukása után jelent meg ismét. A fentiekben azt azért meg kell jegyezni, hogy mindazonáltal a tanácsköztársaság idején a vasárnapi újság több lapbetiltási hullámot is túlélt, amihez minden bizonnyal hozzájárult közreadóinak óvatos, az irodalmi kritikák, könyvismertetések esetében is megfigyelhető működése. Nos, a fentiekben idézett, elemzett szövegek, ugye az ismertetetteknél, idézetteknél jóval több, jól mutatják, hogy miként igyekeztek irodalomkritikákkal, könyvismertetésekkel is, úgymond megmenteni a vasárnapi újságot közreadói a Magyarországi Tanácsköztársaság idején. Számos eljárás, így például a diktatúra irányításában fontos szerepet játszó szerzőművének tárgyalása, a rendszer közvéleményformálói által kiemelkedőként értékelt alkotókhoz kapcsolódó könyvek ismertetése, hirdetése, egyes művek valamiféle forradalmiságának megmutatása a róluk szóló szövegekben, a letűnt társadalmak jelenségeinek határozott elítélése, tudományos ismeretterjesztő kiadványok reklámozása. Most ezek alkalmazása segíthette elő a diktatúra közvélemény formálói által a lapot esetlegesen érő retorziók elkerülését. Néhány eljárás pedig a vasárnapi újság még korábban kialakított arculatának megtartása, a rendszer vezető személyiségei közé tartozó írók alkotásának óvatos bírálata, elhatárolódása a programjellegű propagandaanyagokkal való foglalkozástól. Az egyik ilyen általam nem idézett szövegben van erre példa. Aztán az ismertetett művek irodalmi értékének hangsúlyozása, a Tanácsköztársaság eszmevilágát nem hirdető művek tárgyalása, most ezek az eljárások pedig a megtartását segíthették elő az eredendően nem baloldali folyóirat még 19. március 21 előtt kialakult közönségének, ebben a fennálló viszonyokat elutasít olvasókkal is. Az itt vizsgált szövegek egyes részletei megítélésem szerint jól szemléltetik, hogy Söpfinna Ladár és munkatársai miként lavíroztak a számukra rendkívül problematikus, nem is veszélytelen helyzetben. A vasárnapi újságban a Tanácsköztársaság idején közzétett irodalomkritikák könyvismertetések sorozata eként önmagán túlmutatóan átlánosabb érvénnyel szemlélteti ilyen művek lehetséges viszonyulásait egy diktatórikus politikai rendszerhez, és azt, hogy egy még a rendszer létrejötte előtt indult. Másféle szellemiségű folyóirat közreadói milyen eszközökkel igyekeznek fenntartani azt egy számukra válságos időszakban is. Másfelől azonban, figyelembe véve a Göndör Ferenc által megfogalmazottakat, amelyeket még előbb idéztem, a folyóirat Tanácsköztársasági sorsa, a vizsgált szövegek egy része, szintén önmagukon túlmutatóan, átlánosabb érvénnyel is jól szemlélteti, hogy egy saját magát radikálisan újítóként megjelenítő rendszer miként használhat fel, míg a kikiáltása előtt megteremtett, eszmerendszerétől egészében véve eredendően távolálló kiadványokat saját propagandájában, saját nézeteinek terjesztéséhez. Ezzel kapcsolatban érdemes idézni André Chastelnek az 1789-es francia forradalomról megfogalmazott megállapítását, idézem, mindaz, ami a forradalomban látványos, teátrális kiszámított, természetesen a tömeg megmozdulásoktól és az erőszaktól eltekintve, az a fényszázada kialakította öntő formákba ömlik. Eddig az idézet. A vasárnapi újság ilyetén hasznosítása a Tanácsköztársaság közvélemény formálói által ugyanis illeszkedett más, hasonló jellegű eljárások sorozatába. Mint például a szintén még 1919. március 21 előtt indult eredendően nem baloldalami szellemiségű képes heti lapok, az Érdekes Újság, Tolnai Világlapja, ifjúsági lapok, az Én Újságom, Jópajtás, Magyar Lányok, június második felét, a Lányok Újsága címmel, és az érclapok, Borszem Jankó, Mátyás Diák megjelentetése, ugye a kommun alatt, immár a diktatúra eszmerendszerének terjesztőiként. Továbbá ide sorolható az ekkor hivatalosan kiemelkedőként értékelt történelmi személyiségek, köztük Marx és Engels, intézményelnevezésekkel, emlékművekkel, ha csak ideiglenesekkel is, és bélyegeken ábrázolása a méltatása, vagy a Tanácsköztársaság szellemiségének megfelelő tananyagok közelbocsátása. A hagyományosnak számító propaganda eszközök ilyen, új forradalmi tartalommal történt feltöltése, ugyanakkor alkalmas lehetett arra is, hogy rendkívüli határozottsággal érzékeltesse a változások radikalizmusát a közönség felé. A vasárnapi újság tanácsköztársasági anyagainak, ebben az irodalomkritikáknak, könyvismertetéseknek a vizsgálata, tehát nem csak a folyóirat történetének, hanem a 133 napig fennáll diktatúra eszmevilágának, propagandájának megismerését is elősegítheti. Köszönöm szépen a figyelmet!